gyermekek és fiatalok vannak most együtt, illetve gyermek és fiatal. Nem csak nektek mondanám, hanem a felnőtteknek is ezt a mai reggeli alkalmunkat, gyermekisten tiszteletünket. Nem tudom, ti tudjátok-e, már Bibliát olvastok mind a ketten, ugye? Láttalak benneteket, hogy szoktunk igéket megjegyezni, és megmondom őszintén, hogy én próbálom általában azt is, mert nem mindig könnyű, hogy valahogyan az igét, a mondatot és az ige helyet is tudjam egymáshoz társítani, és nagyon gyakran azt teszem, hogy egy számot jegyzek meg. Tehát ha mondjuk a gyülekezet, kíváncsi vagyok a gyülekezetnek, azt mondom, hogy 3:16, akkor milyen ige jut az eszetekbe? János 3:16, ugye? Vagy hogyha azt mondom, hogy 2:20,
Galata
2:20, ugye? Jó, hát aki ismer, az jobban tudja, hogy milyen számokat jegyzek meg. De hogy egy nehezebbet is mondjak, hogyha azt mondjam, hogy 5:29:29, 5:29:29.
Én ismerem a... Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az...
Egyszülött fiát adta. Igen. Tehát ez a János 3:16. És ugye az Útmódos 29:29, most egyébként elnézést, egy kicsit szubjektív módon a kedvenc igéimet mondtam, ugye a titkok az Úré, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké. Tehát, hogy jegyzek meg így igéket, és van egy másik ige, amit szintén így jegyeztem meg, és amire azt szoktuk mondani, hogy ez a legfontosabb szám a Bibliában, ami igével kapcsolatos talán a számunkra. Mindennek a magva a szombatiskolánkban is a törvény szelleméről, a törvény lelkületéről, a motivációról, a késztetésről, az indítékról beszélgetünk. Ez pedig a 7:12. Ki ismeri a 7:12-es számot?
Szóval egy
hetes,
egy egyes,
és egy kettes.
Igen.
Hát a gyerekek előnyben vannak, mert ők nyáron szoktak együtt táborozni velem. A 7:12-es szám az nekünk gyerektáborban, a fürkészeknek ez a legfontosabb szám, ugyanis azt szoktam mondani, ott ül 100-150 gyerek, hogy hanyas fürkészek vagyunk, és mit mondanak rá kórusban? 7:12-es fürkészek. Ami mit jelent? Máté evangélium a 7. fejezetében, a 12-es vers, mindennek az alapja. Ahogyan itt a testvéremre néztem, aki az Egyesült Államokból, Amerikából van itt velünk, most is az jutott eszembe, hogy itt is a 7:12-es szabály kell, és köszönjük, hogy Orsi már a 7:12-es szabály szerint jár el. Amit akarsz, hogy veletek cselekedjenek, az ti cselekedjétek úgy a másikkal. Ugye ez a 7:12-es igevers? És ha te egymagadban kint lennél az Egyesült Államokban, és csak magyarul beszélsz, és ott ülsz sok-sok amerikai, angol anyanyelvű atyafi mellett, és valaki odaülne melléd, és azt mondaná, hogy de rossz lehet neked itt egyedül, mi mosolygunk, mi beszélünk, értjük egymást, de nem ért téged senki, illetve te nem értesz senkit. Akkor milyen jó, amikor valaki a 7:12-es szabály szerint oda megy, és segít a másiknak. Mert az az igazság, hogy akár gyerekekről, akár fiatalokról, akár felnőttekről van szó, számunkra ez a legfontosabb szabály, amit Jézus Krisztus meg akar tanítani. Hogy tudj úgy gondolkodni, hogy belehelyezkedsz a másik ember helyzetébe. Hogy tudj önzetlenül egyetérteni, együttérezni, vagy tudj önzetlenül nem egyetérteni, de akkor is önzetlenül. Amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, azt te cseleked. A Jóisten azért küldte az ő fiát a világra, mert a világon a bűn az minden, ami ezzel ellentétes. Ha van a Bibliának másik negatív száma, hát az mondjuk a 666, de ez nem fogunk igét találni, ugye? De az biztos, hogy a 7:12-es szabály, az az a szabály, amiben benne van az az erő, ami minket az üdvösségig elvezethet. Jézus Krisztus a 7:12-es szabály szerint volt ott a kereszten, hogy neked ne kelljen ott lenni. Én helyettesedként ott vagyok. Neked ott kéne lenned, mert megérdemled. Én nem érdemlem meg, de elvállalom, és ha ezek után azt mondom, hogy nem, őt ne bántsátok. Én helyettesítettem. Akkor innentől kezdve a 7:12-es szabály az életet, az örök életet jelenti az ember számára. Lehet, hogy Biblia verseket így tanulunk meg. Igaz, Hani? 3:16, úgy szerette Isten a világot. 2:20, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. 5 Mózes 29:29, Vannak dolgok, amiket mi nem tudunk, a titkok az úréi. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk, a mi fiainké, a mi családunké, hogy azokban járjunk. Így a 7.12-es szabály is. Amit akarsz, hogy veled tegyenek. Jó lesne, hogy mosolyogjanak rád? Mosolyog te. Jó lesne egy testvéri ölelés, egy válveregetés. Tedd meg te. Jó lesne érteni a többiek nyelvét? Ülj oda, mint orsi, és fordíts. És így szolgáld, és így keresd azt, hogy mit jelent Krisztus törvénye szerint járni ebben az életben. 7.12. Úgy legyen. Amen. Mózes első könyve 32. fejezetéből olvasom az alapigénket, úrvacsora istentiszteletünk igéjét. Mózes első könyvének a 32. fejezetéből a 24. verstől a 30. versig olvassuk az igét. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ővele egy férfi egész a hajnal feljöveteléig, aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal, és mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondta neki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Szeretném, ha délután arról gondolkodnánk, majd nyitott Bibliával a kézben, ugye kellemes, kedves ebéd után az a legjobb, hogyha kutatunk és foglalkozunk az igével, és így az éberségünket, figyelmünket megtartjuk, hogy miért volt Jákob az ősatyák közül egy olyan másik nagy neves Biblia szerzőnek, mint Ézsaiás, a kedvenc ószövetségi hivatkozása, a kedvenc igei hivatkozása, Jákob személye. Vajon mi van Jákob életében valami olyasmi, ami más, mint Ábrahám, más, mint Izsák, más, mint József, hogyha 3+1 ősatyát nézzük, a zsidó besorolás szerint József nem feltétlen ősatyának számít, de mi azért oda szoktuk őt is sorolni. Vajon mi volt Jákob életében ez, ami miatt Jákob a maradéknak, Isten mindenkori népének, vagy az adventet váró népnek a nagy előképe, a nagy küzdő harcosa és a nagy győztese? Most viszont ezzel az ige szakasszal foglalkoznánk, és nagyon elgondolkodtató magának az ige versnek, a 24. versnek rögtön már az első mondata, Jákob pedig egyedül maradt. Az, hogy ez mit jelentett akkor, azt tudjuk, hogy a családját biztonságba helyezte, ugye másnap Ézsauval kellett találkoznia, közel 20 éves távollét után a bátyjával, akitől elvett a csalással az elsőszülöttségi jogát, ami miatt menekülni is kellett, és jön az a találkozás, a bátyja fegyveresekkel jön, nem békés találkozásra készülhetett át Jákob. Azonban azt olvassuk, hogy Jákob talán, mint még soha az életben szükségét érezte annak, hogy Istennel maradjon. És olyan szép és olyan kifejező, szimbolikus ez a mondat, mert mi egyébként nem szeretünk egyedül maradni, nem? Mert mi rettegünk az egyedül léttől, vagy a magánytól, hogy elhagynak minket, vagy hogy egyszer mégiscsak ott maradunk a gondolatainkkal, a tetteink gyümölcseivel, egyszer mégiscsak ránk szakad mindaz, hogy most nézd meg, hogy hol tartasz. Jákob egyedül maradt. És olyan különleges, mert nagyon kevésszer, konkrétan egyetlen egyszer sem ismerek hasonló történetet a Bibliában, amikor Isten fizikai tanítást ad egy gyermekének. Jákob a magányban elcsendesedést várt, talán reménységet, Talán ezt egy csendes éjszakai imádkozással kívánta megtölteni ezt az estéjét. Azonban úgy tűnt, hogy minden akadályozza azt, hogy ő végre letegye Isten előtt a maga terheit. Ugyanis amikor szeretett volna csendet, nyugalmat, amikor emberileg már mindent megtett, emlékeztek Jákob, hogyan készült a bátyjával való találkozásra? Például ajándékcsomagot állított össze, és előre küldte a csapatai élén, hogy amikor Ézsau majd találkozik, hogy jön Jákob, akkor először lássa, hogy ő bárányokat küld, állatokat küld, ajándékokat, tehát valahogy Jákob világ életében eszes ember volt. Talán ezért volt neki rögösebb néha az Istenhez vezető út, a hit útja. Mert sokszor az emberi értelem kiváltja a hitet, legalábbis ideig, óráig. És nagyon érdekes, hogy Isten hogyan vezeti Jákobot, mert Jákob megy ezen a saját maga választotta úton, csalással elsőszülöttségi jogot szerez, cserébe menekülnie kell otthonról. Menekülnie kell otthonról, cserébe viszont az Isten ígéretet ad neki, emlékeztek a létrás álomra. Hogy van kapcsolat menny és föld között. Az Isten keres téged, és neked is van út az Istenhez. Ez egy csodálatos álom volt. És Jákob járja végig ezt a nagyon érdekes sajátos útját, mert tegyünk is fel egy kérdést ezzel kapcsolatban. Van úgy, hogy az Isten egyszerre nem tudja jóvá hagyni az utunkat, miközben meg megáldja az utunkat? Szerintetek van ilyen az életben? Hogy az Istenre egyszerre áld, meg csóválja a fejét, hogy ezt nem így kéne. Van ilyen? Ez mire bátorítson bennünket? Azt hiszem semmire, nem? De mégis van olyan, és Jákob élete ennek egy tökéletes példája, hogy még itt a találkozás az angyali, az Ézsauval való találkozás előtt is angyalokat küld, nézzétek a 32. fejezet elején, Mahanáim a hely neve, Isten tábora, és igyekeznek Isten angyalai megerősíteni Jákobot, hogy egyébként jó irányba mész, még hogyha az egész elmúlt 20 éved is egy emberi kerülő volt. Nagyon érdekes dolog ez, és talán az embert a fekete-fehér gondolkodásból kell, hogy kinevelje. Hogy az Isten úgy kell, hogy dolgozzon a mi életünkön, hogy számos folyamatot, ami szerinte nem helyes az életünkben, elnéz, miközben mégsem azt mondja, hogy amíg ezeket abban nem hagyja, én úgy, ahogy van, nem kezdek vele semmit. Fáradozik Jákobért, reménységet ad Jákobnak, győzelemről beszél Jákobnak, bátorítja a hazafelé vezető úton, miközben még az ős probléma, ami Jákob lelkében ott van, hogy mit jelent Istenre bízni magam? Ez még nincsen megoldva. Ezt még Jákob nem érti. És amikor már Jákob érzi, hogy nem lehet tovább halogatni, holnap találkozom Ézsauval, mert hazaindultam, mert úgy éreztem, hogy én nem akarok egész életemben menekülni, hazaindulok. De ha hazaindulok, akkor jönni fog szembe is az ellenség. Akkor ne induljunk haza, testvéreim. Jákob érezte, hogy valahol ez a kettőség, hogy az Isten áldja őt, az Isten segíti őt. Persze már kapott azért leckéket, mert ahogy ő becsapta otthon szüleit és bátyját, lábánál, a drága apósánál mit kellett, hogy megtapasztalja? Milyen az, amikor veled teszik azt, amit te tettél másokkal, ugye? Testvérem, olyan csodálatos, hogy az Isten kimondhatatlan áldásokban részesít bennünket már akkor is, amikor még tudja, hogy de várjál, várjál, az út végén ott leszek, és még azt az ős problémát meg fogjuk igazítani, Jákob. Meg fogjuk igazítani. Nem fogja elkerülni ez az én szememet, hogy látom az őszinteséget, látom a jó indulatot, a jó szándékot, a vágyakozást, mindennel. Az ember szíve tele van, az Istent kereső ember, az Istennel járó ember szíve tele van ezekkel, nem? Jó szándékkal, vágyakozással, de jó lenne, úgy szeretném. Meggyőződésem szerint tiszta indítékból teszem ezt és ezt és ezt. És vaskos emberi ostobaságokról van szó. De milyen a mi Istenünk? Egyszerre próbál bennünket formálni és áldani. Egyszerre ad reménységet, miközben tudja, és elhelyezi a mi életünk útján azokat a találkozási pontokat vele, amiket nem lehet megkerülni. Mert az üdvösségünk szempontjából mégiscsak nélkülözhetetlen. Ha címet kellene adnom, azt mondanám a mai órára, hogy a tehetségtől a jellemig. Mert Jákobnak a tehetségtől, az Istentől kapott talentumaitól, adottságaitól el kellett jutni odáig, hogy az Istenben elrejtőző ember tudja a hit útján megtapasztalni az Isten legnagyobb ajándékot, hogy az Isten belülről akar engem formálni. Az Isten meg akar engem gyógyítani. Meg akar engem szabadítani az én természetemtől. Az én gyengeségeimtől. Az én jó szándékú ostobaságaimtól. És az Isten látja, hogy milyenek vagyunk. És ő egyszerre több vonalon dolgozik a mi életünkben, és fáradozik értünk. Nem azért, hogy a rossz folyamatokat jóvá hagyja, sosem lehet igazolni ezt, hanem azért, hogy majd talán azt is elengedett, ha emezen a szálon megtapasztalod a gyógyulást. És Jákob eljut idáig, és a történet olyan egyszerűnek ígérkezik, de mégsem egyszerű, egyedül marad, és ekkor valaki, egy idegen, a hajnalodó éjszakában megtámadja, megragadja a vállát, leteperi, látszólag az életére tör. Miért küzdött ekkor Jákob? Miért küzdött? Az életéért? Mondhatnám úgyis a kérdés, hogy szerintetek csak az életéért küzdött ekkor? Csak az életéért? A lelkéért, igaz? Vannak pillanatok az életünkben, amikor ha akkor ott megjelenne egy angyal, vagy bárki, vagy egy őszinte igaz barát, és azt mondaná, hogy te most így szeretnék Krisztus előtt megállni. Azt mondanánk, Istenünk, azért nagyon remélem, hogy bizonyos pillanatokban soha nem fogsz eljönni. Nem bizonyos pillanatban fogom befejezni az életet. Vannak nagyon előnytelen pillanatok, hogyha most kéne Krisztussal találkozom, nem? És Jákob ezt érezte. Ez az ember, ez a valaki, ez az idegen, ez a támadó, ez most, hát, több a tétje ennek a küzdelemnek, mint hogy elpusztít, megöl, stb. Ha én most halok meg, nincs rendezve az életem. Én azért jöttem Istennel egyedül maradni, hogy talán megtalálom az utat, hogy talán végre leteszem a terhemet, de erre nem tudok elcsendesedni, erre jön egy abszurd dolog, nem? Egy fizikai támadás éri akkor, amikor maga akar maradni. És olyan érdekes ez a történet, mert szoktam mondani ennél a pontnál, hogy ha valaki ismeri a sportokat, vagy konkrétan rákeres, megnézi, hogy egy birkózás mondjuk meddig tart, ugye? Tehát, hogy az emberek, amikor készülnek az olimpiára, akkor most nem is tudom, 2-3 percre, vagy nem tudom, hány menet, most mire készülnek. És ha már az első meneten túl vannak, a második menetben már csak ilyen alibi van, ilyen húzakodás, meg megintések, meg tehát, hogy... Mert hogy olyan sok erőt kivesz az emberből ez a teljes testtel, teljes fizikummal való küzdelem, hogy Jákobnak ez az éjszakai küzdelme, ez a kilátástalan küzdelme valahol, nagyon érdekes egyébként, azt mondja az ige, hogy ez a küldött, akiről aztán később kiderül, hogy mennyei küldött, talán okkal, nem véletlen egyes írásmagyarázók, egészen konkrétan annyira mennyei küldöttnek, hogy Jézus Krisztus egy ószövetségi megjelenésének azonosítják ezt a jelenetet. Azt olvassuk, hogy látta, hogy annyira erős Jákobban ez a küzdeni tudás, ez a küzdeni akarás, ez az életben maradási ösztön. Tehát ez is Jákob tehetsége volt, nem? Olyan sok mindenre elég az életben maradási ösztön. Csak épp az üdvösséghez nem elég. Olyan sok mindent el tudunk érni, olyan sok mindent meg tudunk valósítani, olyan sok birkózást megnyertünk az életben ezzel. De jön egy érintés, amikor Jákobnak megnyílik a szeme. Talán ekkor azt is megérte, hogy az egész elmúlt 20 éve benne volt ebben az éjszakai birkózásban. Most, hogy már béna vagyok, most, hogy már a csípőforgó csontom kiment, most, hogy már esélyem sincs, hogy megnyerjem a küzdelmet, talán most rádöbbenhetek arra, hogy az én egész életem egy ilyen erő kifejtés volt. Egy ilyen majd én megmentem magamat. Majd én győzök valahogyan. A tehetségem, a Jákob név, ugye, amire majd rátér a történet. Tehetségből jellem, ügyeskedőből Izrael, győző, az Úr harcosa. És Jákobnak el kellett gondolkodnia, magányában emberi küzdelmet vállalt, emberi küzdelmében megsérült, harcképtelenné vált. És amikor azt mondja neki a mennyei követ, bocsássa engem, mert feljött a hajnal. Én nem is azért jöttem, hogy elpusztítsalak, de most már mennem kell. Tudod te, kivel küzdöttél eddig? Mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Sokszor az Isten elkezd velünk birkózni bizonyos élethelyzetekben. És mi belemegyünk, mert azt hiszük, hogy nekünk győznünk kell. Mi meg akarjuk mutatni az izmaink erejét, a tehetségünket. Ez is egy helyzet, már annyit túléltem és megoldottam. És az Isten láthatatlan birkózó társunk, aki megteszi velünk azt, hogy úgy küzd, hogy mindig csak annyi erőt fordít vissza, amivel kioltja a mi erőnket. Ettől nagyon fárasztó az Isten ellen birkózni. Nagyon szerettem gyerekkoromban, megtérésem előtt birkózni. Nem mondom, hogy tudtam, de nagyon szerettem, mert ez egy jó játék. És a legrosszabb azokkal volt, akik nem úgy győztek le, hogy 3 másodperc alatt 2 vál, hanem akik elfárasztottak. Akik azt mondták, hogy gyere, akik az én befektetett energiámat, lendületemet vitték tovább, és mindig abból hoztak ki valamit, és az ember úgy érzi, hogy nem egyszerűen legyőznek, ha legyőzöd, győzzél le, de megalázol engem. Hát megmutatod, hogy milyen gyenge vagyok, hát bohócot csinálsz belőlem, hát. És Jákobnak rá kellett jönni, hogy az ember minden tehetsége csak arra elég, amennyiben isteni megoldást akar emberi tehetséggel elérni. Hogy elfáradjon. És végül tehetetlenül kimondja azt, amit kimond Jákob, mert testvérem, ez a mondat, ami győzelmünk. Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Megértettem, jó atyám, köszönöm. Megszégyenítő, de tanulságos birkózás volt. Körülbelül semmi erőm nem maradt, meg a csípőm sincs a helyén. Megértettem, 20 évet birkoztam így veled. Sok dolgot elértem valóban. Sokszor úgy éreztem, hogy beteljesedik az áldás, amiért hazudni is képes voltam. De örülök neked, hogy most rájöttem, hogy az egészet kidobhatom az ablakon. Semmit nem ér. Mert az üdvösség kegyelemből van, hitáltal. És ez nem tőletek van, mondja Pál apostol. Tehát Ézsaiás is ezért szerette Jákobot. Ezért hivatkozik rá annyit-annyit. Hogy megérteni, mit jelent győzni. A hívő ember számára, erre Jákob példája tökéletes. Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvben azt fűzi ehhez, kicsit Krisztus adventje előtti időkre utalva, hogy ilyen tapasztalatot tesznek, szereznek Isten gyermeke és a gonosz hatalmak elleni végső küzdelmükben. Isten megpróbálja hitüket, kitartásukat, bizalmukat, melyet szabadító hatalmába vetettek. Sátán pedig arra törekszik, hogy esetük reménytelenségének gondolatával megrettentse őket. El akarja velük hitetni, hogy a nagy bűneikre nincs bocsánat. Mulasztásaikat átérzik, és miközben életük elvonul előttük, minden reményük szerte foszlik. Viszont felelevenedik emlékezetükben Isten végtelen kegyelme és őszinte mély bűnbánatuk. Hivatkoznak hát ígéreteire, melyeket Krisztus által adott a tehetetlen töredelmes bűnösöknek. Hitük nem inog meg, noha imáikra nem kapnak azonnal feleletet. Megragadják Isten erejét, miként Jákob megragadta az angyalt, és lelkük kiáltása is hasonlóképpen hangzik fel. Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Ez azon Jákob küzdelmének az éjszakára, és szoktuk ezt így mondani, ez egy tipikus adventista zsargon, ugye? Jákob küzdelmének éjszakára. Mi lesz akkor? Olyan nagy lesz a sötétség, olyan nagy lesz a magány, olyan nagy lesz az elhagyatottság, hogy emberi lélek alig tudja kibírni. Késik a szabadítás, és mindeközben jön a legnagyobb teher, ami az ember lelkében lehet, a vád. Valaki juttatja eszedbe sorba az életed bűneit. Hozza elő, mint egy tévedhetetlen krónikás. Az ördögnél pontosabb krónikás csak az Isten, és a kettő szándéka elég nagy különbséget mutat, nem? Ha az ördög felsorolja, igazat mond, testvéreim? Pontos krónikás az ördög, igazat mond, amikor vádol? Ne felejtsük el, a vád mindig igaz. Itt nem arról van szó, mint a bíróságokon, hogy igaz vagy nem igaz, hogy ezt be tudjuk-e bizonyítani. Az ördög azt mondja, hogy elnézést kérem, valaki cáfolja meg a vádat. És amikor az ördög azt mondja, hogy valaki cáfolja meg a vádat, ki tud bárkálni, és azt mondja, hogy nem, te hazudsz. Ezen a ponton nem hazudik a sátán. Ő nem úgy játszik, hogy ne legyen igaza. Az igazságnak ő egy sajátos formáját alkalmazza. A vád igaz. És Krisztus ezért kiáll, és azt mondja, hogy sátán, nézd, ha száraz tényeket vesszük, a vád igaz. Ennek az embernek nincs mentség. Hamarosan visszatérek, mondhatja az advent előtt Jézus a maradék népére nézve. És neked minden egyes vádad igaz. De valamit ne felejts el. Én itt voltam, és helyettük mindent megtettél velem, amit velük megtehetnél. És mindeközben megmutattad azt, hogy ki vagy te. És én örök életet szereztem nekik. És ez az övék, ha hisznek bennem és szembefordulnak azzal, azzal a váddal, azokkal a gyökerekkel, amik a vádnak a magvában, a középpontjában vannak, és ők szembefordultak. És engedték a kegyelmet munkálkodni az életükben. Hitük nem inók meg, noha imáikra nem kapnak azonnal feleletet. Nagyon fontos ez a mondatkezdés. Hitük nem inog meg. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt nem egy adventista elit alakulatról van szó. A győztesek különleges kasztjáról. Hanem a hit által győző emberekről. Hitük nem inog meg, mert az üdvösség nekik is hit által lesz. Ő nekik sem érdem szerint. Még hátra van Krisztus adventje, a dicsőséges elváltozás. Ők azt nem jutalomul kapják, ők azt ugyanúgy ajándékba kapják, mint a többiek. Hitük nem inog meg, noha imáikra nem kapnak azonnal feleletet. Azt mondom összefoglalásul, én úgy fogalmaznám meg, hogy a kapaszkodó keresztény a győztes keresztény. A kapaszkodó keresztény. Az, aki megtanul napról napra Istenbe úgy kapaszkodni. Hiszen őnekik a hitük nem azon alapszik, hogy de ők kiválóak, nem azon alapszik, hogy de ők jók, nem azon alapszik, hogy ők a végső maradék maradékához tartoznak. Tehát ha mi most itt vagyunk, akkor most ránk érvényesek azok, amik arrozokról szólnak, akik. Ezeknek ekkora gondolataikban nincs nagy jelentősége, mert a pillanatnyi átélt küzdelem, élet, halál, harc annyira nyomasztó, hogy szoktuk mondani ezt, hogy hiába mondta el Jézus a szolgálat elején azt, hogy roncsátok le a templomot 3 nap alatt felépítem, tehát a Gecsemáné kertjében ott van Jézus, vérverejtékkel küzd. Miért? Azt nem lehet úgy csinálni, hogy az ember vérverejtékkel küzdjön, ő valóságosan küzd. És akkor oda mennek a tanítványok, hogy hát most mit küzdesz meg, hogy múljék el tőlem a pohár, hát te magad mondtad, hogy ez semmi, hogy 3 nap alatt te megmutatottad a győzelmedet majd a szolgálatod végén. Ott az a pillanat, az valóságos élet-halál harc. Abban a pillanatban nem azt számít, hogy mi lesz majd vasárnap reggel. Engedjetek meg csak a példakedvér. Én elindulok a fogorvoshoz, és azt mondom, ó, az semmi, hát délutánra itthon vagyok. De mikor ott ülök a fogorvosi székbe, és minden zúg, stb., akkor nem azt kérdezi az orvos, hogy pislogjon, ha nagyon fáj, vagy valami, meg csak mosolygok. És... Tehát nem így megy. Amikor benne vagy abban a küzdelemben, és ez egy gyarló emberi példa, akkor Jézus küzdött, és vért verejtékezett. És amikor Isten népe ott lesz, adventje előtt, akkor nem azt mondja, hogy na de hát ránk vonatkoznak, tudom, jaj, mi vagyunk most itt azok, akikről azt mondták, hogy a... Nem. Azt fogják érezni, hogy minden egyes vád igaz, amit most előjön az értelmükben, de... A külső sötétséghez, magányhoz egy belső, nagyon erős vád alá helyezés fog kapcsolódni, csak valamit ők megtanultak most, a mostani mindennapokban. Hitük nem inog meg, noha imáikra nem kapnak azonnal választ. Nagyon szép a feloldás az idézet részben White-nál. Mi az előzménye az Isten népe győzelmének az idők végén? A jákobi győzelemnek mi az előzménye? Ha Jákob előzetesen meg nem bánta volna azt a bűnét, hogy bátyja elől csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, Isten nem hallgathatta volna meg imáját, nem oltalmazta volna meg életét. Isten maradék népe, akinek hite nem inog meg, most készül fel erre. Ha előzetesen nem rendezte volna. A győzelem az lesz, hogy az ember folyamatosan, győzelem alapja, az ember folyamatosan napról napra kapaszkodó életet él. Napról napra. Testvérem, ne ijedj meg attól, hogy ha minden nap bele kell halnod a bűn miatti vádba, de Krisztus mégis megigazít. Ne ijedj meg, hogy a nap végén leborulsz az ágyad mellett, és úgy érzed, hogy ez meg mi volt. És úgy hajtod le mégis a fejed, és térsz nyugovóra, hogy dicsőíted az Istent, hogy milyen jó, hogy ő magához fogadott, és hogy ez is egy fontos epizódja az életednek, de túl vagyunk rajta, és megígérte, hogy győzelemre fog segíteni. A naponkénti tudatos Istenbe kapaszkodó hitélet, a naponkénti győzelem, az, amire ekkor Isten népe majd visszatámaszkodik, amire visszatekint, ami miatt hite nem inog meg. ők nem egy különleges, egy speciális kasztja lesznek a hívőknek, hanem azok, akik most megtanulták, hogy mit jelent Istenben elrejtőzni. Ennek nem szabad, hogy ennél bonyolultabb legyen a teológiája a végső idők győztes népének. Annál, mint hogy ma Krisztushoz mész, ma gyakorolod azt, hogy el se hiszem, hogy ezt a napot lehet rendezni, el se hiszem, hogy életemnek ezt az időszakát, ezt a negyedévét, hogy ezek után az Isten azt mondja, hogy már pedig te ugyanúgy joggal kerülsz az én országomba, mint bármelyik bűnös. Hiszen magad szemében önmagad bűne, Sátán vágyával kiegészülve, olyan tisztán látszódik, annyira megszégyenítő, annyira megalázó, hogy beleborzadsz, hogy ki vagyok én. Beleborzadsz. És azt mondja Jézus, hogy és belőlük lesznek a győztesek. Őket hívom ma, hogy mossák meg egymás lábát, ahogy én megmosom őket, ahogy én hagyom magam megmosni általuk. Őket hívom ma, hogy jöjjenek, és egyenek, és igyanak, mert ez az én testem, ez az én vérem. Nem csodálatos meghívó? Ezt az éjszakát Jákob elkülönítette, hogy győzzön és felkészüljön a másnapra. Hát nem pont úgy győzött, ahogy ő képzelte. Csendes, békés elmélkedéssel, énekléssel, imádsággal, hanem kifordult csípővel, leizzadva, elfáradva. Másnap boldogan megy Ézsauhoz, és Ézsau, az Isten elvégezte, amit ember nem tud elvégezni, nem? Ézsau várja a testvérét. És a katonák leteszik a fegyvert, és a testvérek találkoznak, és megölelik egymást 20 év múlva. De mi volt ennek az alapja? A kapaszkodó izmainkat napról napra kell megerősítenünk, testvéreink. Nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem, mondta Jákob, és kapaszkodott az Isten angyalába. Kapaszkodni Krisztusba. Amaz pedig mondta, mi is a te neved? Hát tudod, én vagyok az a tehetséges, az a talpra esett, az a, beszéljünk magyarul, ügyeskedő. Azt mondja neki az angyal, a követ, azt mondja nekünk Krisztus. Nem Jákobnak mond, akik ezután a te neved, hanem Izraelnek, Isten harcosának, győztesnek. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel is, győztél. Jákob is érdeklődött, de nem kapott választ. Ez most nem olyan fontos, hogy én ki vagyok. Én győzelmet hoztam neked, fogadd el. Isten győzelmet hozott nekünk. Értsük meg, mit jelent hitáltal elfogadni az ő ajándékát. Bátran éljük bele magunkat értelemmel és szívvel, hogy mit jelent az Isten kegyelme nekünk, bűnösöknek. Bicegve, rendezetlenül, alkalmatlanul, mélyen szégyelve magunkat. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Péniélnek, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. A jó, hogyha tegyen bennünket győztesekké, és áldja meg a mi igyekezetünket, hogy eljöttünk vele találkozni, ez nagyon fontos. Erősíts meg magad abban, hogy részesedni akarsz az úrvacsorában, hogy el akarod fogadni, hogy ő megmosson téged. Erősíts meg magad abban, amiben egyébként nem tudod magad megerősíteni. Hitáltal erősíts meg magad abban, hogy Krisztusé vagy, és hogy akarsz tovább menni azon az úton, a naponkénti kapaszkodás útján, a győzelemig. Úgy legyen. Amen. János evangélium a 13. fejezetéből olvasom a lábmosásra vonatkozó igéket. Kérem a gyülekezetet, hogy felállva hallgassátok meg ezt az ige szakaszt. Hogyan formált Jézus a tanítványaiból is győzteseket? A húsvét ünnepe előtt pedig tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mind végig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudva Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. feleltnék, Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, akkor ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is, mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülve mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ezt a boldogságot kívánom mindannyiunknak Krisztusban. Amen. Jézus Krisztus az ő szereztetési igéit megörökítette az evangéliumokban és Pál apostolnál a Korintus beliekhez írott levélben is. Én az utóbbi helyről olvasom a kenyérre vonatkozó igéket, kérem a gyülekezet ismét felállva hallgassa az igét. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adva, megtörte és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Méltó a mi megváltunk, és a mi atyánk, hogy térdet hajtsunk, és együtt adjunk hálát a kenyérért. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy te olyan hatalmas vagy, hogy a te végtelen bölcsességed, örökké valóságod, és előreismerésed mind-mind a te szereteted szolgálatában áll. Köszönjük, hogy minden tulajdonságod, minden képességed, ami számunkra felfoghatatlan, ezt az egyetlen egy számunkra legfelfoghatóbb és leginkább a szükségleteinkre válaszoló jellem tulajdonságodat, a te lényegedet fejezi ki. Köszönjük azt, hogy ezt a tervet kigondoltátok Jézussal, köszönjük, hogy ez a kegyelem kísér minket életünk minden idején. Köszönjük, hogy a sátán minden vágyára, minden rágalmára, minden szitkozódására, ami velünk kapcsolatban joggal hangzik egyébként el. Mindegyikre ez a te megváltó szereteted a válasz. Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete, fiú szeretete irányunkba. Köszönjük, hogy így jöhetünk most eléd. Mi meghagyjuk a térdünket, mert ez méltó, ha már eléd jöttünk. És megköszönjük ezt a szerény ételt, ezt a szerény, de gyönyörű szimbólumot, Jézus Krisztus megtört testét. Hálát adunk azért, hiszen bűnösökként mehetünk be a mennyek országába, mint igazak. Tulajdonképpen egy igazságtalanság történik, csak azért, mert Krisztus meghalt értünk, és engedte, hogy ezt tegyék ő vele. Köszönjük, hogy ezt az igazságtalanságot is megtapasztalhatjuk, hogy milyen ott lenni az el nem bukott lényekkel, és milyen találkozni majd te veled. Hálát adunk azért, és kérjük az erőt az odáig vezető úthoz, ami még hátra van. Nem tudjuk, melyikünknek hány év, hány nap, hány perc, de köszönjük, hogy mindenkor követhetjük Krisztust, ami megváltónkat. Ezen az úton, az ő dicsőségébe. Hálát adunk ezért, és kérjük, maradj velünk, és fogd a kezünket Jézus nevében. Amen. Olvasom a pohárra vonatkozó igéket is. Kérem, felállva hallgassátok. Hasonlatos képpen. A poharat is vettem, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Adjunk hálát a pohárért, és hajtsuk meg térdünket. Szerető édesatyánk, jó a te védettségedben lenni, a te oltalmadban. Jó megélni azt, és megérezni, hogy mit jelent, amikor el vagyunk fogadva, amikor vissza vagyunk fogadva, amikor nem bűneink szerint cselekszik vélünk, és nem a mi álnokságaink szerint fizet a te nagy igazságot, hanem a te igazságod, egy még nagyobb dolgot, a te kegyelmedet mutatja meg. A te bűnöshöz való közeledésedet, azt, ahogyan te megoldást kerestél, ha ez bármibe is kerül neked. Köszönjük ezt a gyönyörű történetet, ezt a gyönyörű példát. Az, hogy a fájdalom, az együttszenvedés, az önfeláldozás, ez volt a te atyai szereteted, és ez volt Jézus Krisztus szeretete is a mi irányunkban. Hálásak vagyunk ezért, jó atyánk. Nem vagyunk méltók, de tudjuk, hogy emiatt már nem restelkednünk kell, hanem hitben jönni te hozzád, és alázattal, de kapaszkodni te beléd, és nem engedni el téged, hanem elvenni a te áldásodat, a te ajándékodat. Mi is így jövünk, attól, hogy ezek a kortyok, ez a cselekedet, ez a döntés, hogy mi magunkhoz vesszük, hogy mi igényeljük, hogy mi elfogadjuk, ez sok-sok döntésben erősödjön majd még meg az életben, amikor ugyanígy téged választunk, és Krisztuson keresztül hozunk döntéseket és választásokat a hétköznapjainkban is. Jézus nevében köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezeteig, vagy a mi életünk végezeteig. Köszönjük, hogy megígérted és bátorítottál, hogy ezt az evangéliumot hirdessük, a te bűneltörlő örömhíredet a történelemben minden napon a világ végezeteig. Köszönjük ezt az ígéretet, és várjuk azt a napot, amikor a nagy asztalnál, a te társaságodban leszünk együtt. Annál az asztalnál, aminél mindenféle népből, ágazatból és nyelvből ott lesznek emberek, és mindenki meséli majd azt a maga történetét, ahogyan te legyőzted őt, ahogyan te megnyerted az ő szívét. Köszönjük, jó atyánk, hogy véghez viszed a mi életünkben is ezt a győzelmet Jézus által. Amen. Azt olvassuk, hogy a tanítványok lelkében ének szabadult fel a feszült úrvacsorai kezdés után, amikor megtapasztalták, hogy a mester megint valami olyat tett velük, amivel meglepte őket, amivel megajándékozta őket, amivel szeretetet fejezett ki feléjük, olyat, amit nem érdemeltek, amire nem tudtak felkészülni. És dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére. A 17-es számú ének, ami talán egyik legkedvesebb úrvacsorai hálaadó énekünk, énekeljük a 17-es éneknek mindegyik versét zárásul. Istennek hívő népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.